műsorunkra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerda délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Továbbra is a Marosvásárhelyi Magyar Orvos képzéssel kapcsolatos aktualitások borzolgatják a kedélyeket, illetve hát állnak a figyelem középpontjában itt a Marosvásárhelyi Rádió tájékoztató műsoraiban, illetve a Miben segíthetünk műsorban is. Erről a témáról volt szó. Nem lesz ez másképp a mai napra kész műsorban sem, amelyben egy olyan vendéget kértem fel, hogy saját tapasztalatairól tájékoztasson, aki személyesen vett részt a hétfő délután lezajlott több mint 4 órás tárgyaláson. Őt elsősorban arra kértem, hogy szóljon néhány szót, hogy milyen volt belülről a tárgyalások hangulata, hogyan álltak egymás álláspontjaival szemben a tárgyaló felek, és hát természetesen, hogy különböző szakmai kérdésekre is kitérünk a következő interjúban, amelyet a délelőtt folyamán rögzítettünk, és amelyben vendégem Novák Csaba Zoltán, oktatásügyi szakpolitikus, Maros megyei szenátor, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
Hétfő óta tudjuk, hogy mi a helyzet a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológia Egyetemen kialakult feszült helyzettel kapcsolatosan. A több mint 4 órás hétfő esti egyeztetés nem járt eredménnyel. Itt a Marosvásárhelyi Rádió tájékoztató műsoraiban, meg ma délelőtt a Miben segíthetünk című műsorban is részletesen hangzott el elemzés arról, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Én visszamennék egy picit, és elsősorban azt kérdezném öntől, hogy mint a tárgyalások közvetlen résztvevője, hogyan látja a helyzetet? Tehát milyen hangulatban zajlott az egyeztetés hétfő este a forró témával kapcsolatosan?
Azért, hogy megértsük a hangulatot, amiről beszámolok természetesen, engedjen meg nekem 3-4 mondatot abban, hogy egy kontextusba helyezzem, tehát hogy felvázoljam röviden, hogy a hallgatók is megértsék, akik nem tájékozottak ebben a kérdésben, vagy nem annyira követték, hogy mi is az oka ennek a helyzetnek. Egyértelmű, hogy feszült hangulatban zajlott az egyeztetés, de ennek egy hosszú története van, egy több évtizedes története, ami a rendszerváltástól kezdődően számítódik. És pedig a tétje az ennek a kérdésnek, ennek az egész történetnek, hogy mennyire önálló és milyen mértékben tud megszerveződni Marosvásárhelyen a magyar orvosi társadalom egyrészt, és kettő, hogy az ehhez kapcsolódó és az ehhez szorosan fűződő orvosképzés Erdélyben. Tehát ez egy pozícióharc is, ez a két közösségnek és az orvosi elitnek egy fontos küzdelme, olyan értelemben, hogy az orvosi elit Maros megyében, Székelyföldön vagy Erdélyben, tehát a magyar orvosi elitre gondolok, egy fontos pillére az erdélyi magyar társadalomnak, és ezt nagyon jól érzik egyesek abban a törekvésben, abban a küzdelemben, hogy leépítsék, visszaszorítsák ezt a fajta jelenlétet. Tudjuk azt, hogy a rendszerváltás előtt egy folyamatos elsorvasztása zajlott a magyar orvosképzésnek, amely egyféleképpen újjászületett a rendszerváltás után a 90-es években. Tudjuk azt, hogy ennek milyen eredményei voltak Marosvásárhelyen, az etnikai konfliktus is beleértve. És azóta egy folyamatos törekvés zajlik az itteni román fél részéről, hogy ha nem is teljesen leépítve, de minél szűkebb keretekre szorítsa vissza a magyar orvosképzést. Többször nekifutott a politikum is, többször nekifutott a szakma is, az orvosi szakma, tehát az orvosprofesszori szakma, annak, hogy ezeken a kereteken változtasson, és az elmúlt évtizedek egy folyamatos feszült hangulatot eredményeztek az orvosi egyetemen, tehát nem is emlékszem arra, hogy lettek volna egy nyugodt időszakok, leszámítva egy rövid kiegyezéses pillanatot, amikor a diákrétszámot, meg a különböző ilyen típusú helyzetekre vonatkozóan az RMDS Bukarestből, hangsúlyozom, és nem Marosvásárhelyről, engedményeket csikart ki. Egy nagyon jó lehetőség lett volna rendezni véglegesen ezt a helyzetet, az a 2011-es tanúgyi törvény lett volna, amelyet tényleg vértízadva, vért verejtékezve sikerült elfogadtatni az akkori kormánnyal, az RMDSZ-nek, és ebben szerepel az is, hogy a multikulturális egyetemeken önálló magyar főtanszékek alakulnak, és ez a nyitja a kérdésnek, mert amennyiben egy főtanszék alakul, akkor egy olyan szervezeti struktúrája alakul ki a magyar nyelvű oktatásnak, amely lehetővé teszi az önálló építkezést, önálló szervezést, az önálló gazdasági és oktatáspolitikai kérdések megvitatását, elfogadását, az irányvonalak meghatározását, és ha ez megvalósulna, vagy megvalósult volna, akkor nem jutottunk volna el a tárgyalások első és fontos pontjához, az egységes vizsgarendszer kérdéséhez, mert egy főtanszéknek ugye jogában áll megszervezni, lebonyolítani a felvételi rendszerét is, és a vizsgarendszerét is.
Itt álljon meg egy picit, már ne haragudjon, hogy közbeszólok. Valamelyest én azt tapasztalom, hogy ugyanaz a helyzet áll fent, mint ami a nyáron okozott oly nagy felháborodást, amikor a román nyelv oktatással kapcsolatosan tudjuk, hogy milyen intézkedés született. Most is, legalábbis időrendi szempontból ugyanaz a helyzet, tehát röviddel a szesszió elkezdése előtt döntött úgy az intézmény szenátusa, hogy egységes vizsgarendszert vezet be. Mi lehet ennek a hátterében? Mert nem biztos, hogy saját maguktól találták ezt ki, legalábbis az ember gyanakó ilyen tekintetben.
Igen, tehát az egyrészt a vitás kérdéseket a már említett felvezetőmben elmondott dolgok jelentik, hogy van-e önálló strukturális rendszere, szervezési formája a magyar oktatási vonalnak, és kettő, amit most ön is feltett konkrét kérdésként, hogy vajon miért vezették be. A rektor azzal érvelt, hogy ezáltal a diákok tanuláshoz, ösztöndíjhoz való szükségleteinek az egyenlővé tétele a fő cél, tehát hogy mindenki egyforma vizsgáztatási rendszerben ugyanazon kérdésekkel, stb. Vizsgázik, és így egyenlő joggal pályázik az ösztöndíjakra, és azzal is érveltek, hogy az oktatás minősége javulni fog azáltal, hogyha egyfajta ilyen kooperáció működik a román, az angol és a magyar kar között.
Csak hogy nem ugyanazt az anyagot tanulják.
Pontosan. Ennek az elvi kérdése nem az, hogy ki hogyan vizsgázik, tehát vannak olyan egyetemek, ahol van egy egységes vizsgarendszer, van olyan egyetem, ahol nem létezik ilyen, a Bábesbolyain például nem, ott meg is alakultak, ahol lehetséges volt a magyar főtanszékek, és mindenki önállóan bonyolítja le a vizsgarendszerét. A fő tétje ennek a kérdésnek az, hogy mekkora önállósága van a magyar oktatási vonalnak, milyen mértékű önállósága van, illetve az ott oktató professzoroknak. Ma a helyzet, hogy megértsük jobban, a helyzet nyitja az, hogyha egységesen állítják össze egységes vizsgatételeket, egységes elbírálási rendszert, az még az elbírálás nem is annyira nagy gond, hanem az egységes vizsgarendszernek az a hátránya a magyar oktatási vonal szempontjából, hogy automatikusan kiesik a magyar nyelvű szakirodalom. Mert ha azonos kérdéseket tesznek föl, akkor a román diákok esetében ugye fönnáll az a helyzet, hogy nem ismerik a magyar nyelvű szakirodalmat, nem használják, és alkalmazkodni kell a román tananyaghoz. Ez jelen pillanatban jelentősen megnyírbálja a magyar kar önálló oktatáspolitikai vonalát, és megnyírbálja a professzorok úgymond akadémiai megítélését is. Miért feltételezni egy egyetemi vezetőség azt, hogy egy a saját keretein belül működő és tanító professzor nem képes összeállítani egy olyan vizsga tétel sort, egy olyan vizsgarendszert, szempontrendszer, ami alapján ténylegesen megszűri, és a kellő szakértelemmel bírálja el a diákok tudását, vagy nem tudását. Tehát ez egy nagyvonalú, egy nagymértékű bizalmatlanságot feltételez az egyetem vezetőségétől, és ugyanakkor így van, jelentős mértékben megnyírbálja a magyar oktatási vonal, az oktatási kar önállóságát, szakmaiságát is.
És hát azt is hozzá kell tennünk, hogy magának a magyar nyelvű professzornak a hozzájárulását is teljes mértékben megsemmisíti, mert hát ugyebár tudjuk azt, hogy jó néhány professzornak saját előadása van, saját kurzusa van, tehát ez a lehetőség is kiesne. Másik szempont viszont az, hogy jelen pillanatban is a gyakorlati képzés a magyar vonalon románul zajlik. Tehát ha még egy lépést tesznek, akkor első látásra az a félelem merül fel, hogy teljes mértékben román nyelvű oktatás lesz csak, akár a magyar vonalon is.
Tartalmi szempontból mindenképpen, és bennem történészként a 80-as éveket juttatja eszembe, amikor a magyar nyelvű kultúra, a médiumok és minden, ami ehhez kapcsolódik, gyakorlatilag egy pótkocsijává vált a román rendszernek, hisz tükörfordításban azonos tartalmat kellett tolmácsolni mindenkinek. Tehát ez a fajta egyneműsítés szerintem árt nem csak a magyar karnak, hanem egyáltalán az egyetem szellemiségének. Én abban látnám a nyitját, és erre fogunk majd kísérletet tenni újból és újból, hogy ezt a fajta szempontrendszert valahogy elfogadtassuk a román féllel. Itt ez egy örökös kérdése és dilemmája a kisebbségi létnek, és a román állam mindig is próbálkozott esetenként ezzel, hogy az önálló létét, tehát az önálló és a román állami oktatási és más rendszerektől független önálló létét valamiképpen kontrollálja a magyar kulturális vagy a magyar oktatási rendszernek, és a szegregációra, a szeparatizmusra hivatkozva mindig is egy akolba, egy táborba tereljen. Ennek a politikának a gyökerei 1950-es évekre vezethetőek vissza, amikor az 56-os forradalom után azt a következtetés szűrte le a román állam, hogy minden, ami önálló magyar tannyelv vagy magyar nyelvű kulturális oktatási és hasonló típusú rendszer vagy struktúra, az elemeiben veszélyt hordoz a román állam számára, és ha a hallgatók egy picit úgy elgondolkodnak és visszavetítik a, már az idősebbek a tapasztalataikat az elmúlt évtizedekre, akkor láthatják, hogy ilyen hullámokban ez mindig visszatér, előtér, hogy be kell terelni a román struktúrákba, a magyar struktúrákat. Ez egy örökös kérdés, ez nem fog egyik napról a másikra megszűnni, de ezt kell elfogadtatni a román féllel, hogy ezt érzékelje, tapasztalja, és beismerje, belássa, elfogadja. Vannak esetek, amikor ez működik, vannak esetek, amikor az tanügyi törvényben tudunk és tudtunk olyan kitételeket, megfogalmazásokat bevinni, amelyek biztosítják ezt az önálló struktúrát, és vannak olyan helyzetek, olyan időszakok, amikor ez nehezebben sikerül, és ott, ahol ez kényes kérdés, és tényleg nagy a tétje, ott folyamatosan szembesülünk ezzel, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az orvosi egyetem több, mint egy oktatási intézmény, az erdélyi magyar elitképzésnek egyik fontos bástyája, és ezért bír akkora téttel. Ahol kisebb a tét, hogy beszéljünk a pozitív példákról is, mert van olyan helye és olyan intézménye ennek az országnak, ahol ez működik. A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen teljes mértékben megvalósul a multikulturalitás, megvalósul a két tanszéknek a különállósága, a kétnyelvűség. Lévén, hogy oktató vagyok abban az intézményben, tapasztalom egyértelműen, hogy a magyar kar saját maga határozza meg, szabja meg az oktatáspolitikáját, az irányvonalakat, de hát ez egy kisebb intézmény, nem bír, tehát nem most nem a jelentőségét vitatnám, tehát a saját intézményem ellen beszélnék, hanem nem bír akkora gazdasági, társadalmi téttel, mint egy nagyobb anyagi vonzattal, nagyobb anyagi háttérrel bíró és nagyobb társadalmi ráhatással bíró orvosképzés.
Ha már ezt a témát felvetette, akkor egy zárójelet engedjen meg. Veszélyben van-e a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem olyan tekintetben, hogy ki van azért szemelve, hogy ő ezt az intézményt is, felsőoktatási intézményt is bekebeleznék, és a nagy, erős egyetemi központ létrehozása érdekében csatolnák a már összevont két egyetemhez?
Elméletileg Damoklész kardja ott leveg az intézmény fölött is, hisz már többször érkeztek olyan jelzések az egyetem vezetősége irányába, hogy jó lenne csatlakozni. és a mostani állapotokat tekintve elképzelhetőnek tartom, hogy keményebb gyúrás is beindul ebben. Ezt a gyúrást arra értem, hogy megpróbálják meggyőzni először az egyik vonalat, aztán a másik vonalat, a magyar vonalat sikertelenül, az egyértelmű ebben a kérdésben, vagy aztán megpróbálnak személyeket meggyőzni, hogy ez milyen előnnyel bír. Én úgy gondolom, hogy a Művészeti Egyetem egy külön üde színfoltja és szigete az erdélyi román és magyar tannyelvű egyetemi oktatásnak, és nagy hiba lenne bárki részéről, aki előtt ilyen jellegű mézes madzagot elhúznak, és az úgy gondolja, hogy ebből előny származik. A színészképzés és művészeti képzés egy speciális típusú képzés, speciális elbírálás alá esik, mivel kislétszámú, de sok tanárt foglalkoztató típusú képzés. Ott van még a magyar kar, amely szintén lévén a törvényi rendelkezéseknek egy nagyobb fejkvótában részesül, tehát több pénz érkezik a magyarok miatt az egyetemre, tehát egy hatalmas hiba és tévedés lenne egy jól működő és jól beágyazott rendszert felbombázni, és hadd jegyezzem meg, hogyha már a magyar hallgatók számára, vagy a magyar hallgatók fejkvótájáról érkező pénzről, a magyar hallgatók fejkvótájáról beszéltünk, hogy az orvosi egyetemnek is egy hatalmas érvágás lenne az, hogyha a magyar vonal kiesne ebből, pontosan a már említett anyagi vonzata miatt, és itt beszélhetnénk arról is, hogy a magyar diákok számára érkező nagyobb arányban érkező pénzösszegeket az egyetem milyen arányban fordítja a magyar oktatási vonal fejlesztésére, és milyen irányban más célokra. Tehát az egyetemnek veszteség lenne mindenképpen a magyar tanári kar és a magyar diákok hiánya. Tehát hamis ábránd azt azon gondolkodni a román vonal részéről, hogy milyen hatalmas nyeresség lenne, ez nem igaz. És az orvos professzorokkal való tárgyalások során az is egyértelművé vált, hogy a román kar, tehát leszámítva a magyart, nem rendelkezik azokkal a pluszokkal, amelyek zökkenőmentesen működtethetnék az egyetemet. Tehát itt az annyitja, és úgy is képzelem el, hogy a magyar tannyelvű orvosképzés Marosvásárhelyen mindenképpen a MOGYEL keretén belül kell, hogy történjen, tehát itt a helyünk, adófizető állampolgárai vagyunk ennek az országnak, mi is hozzájárulunk az adólejeinkkel az ország gyarapodásához, minket is megillít, hogy román állami kereteken belül és román állami keretekből finanszírozott oktatásban legyen részünk, a saját részarányunknak megfelelően, és arra kell törekedni, hogy itt kialakítsuk ezt a fajta adminisztratív, strukturális garanciát arra, hogy működik. És az egyetem egyesítése, mint olyan önmagában nem elítélendő dolog, véleményem szerint, hogyha egy egyetem terjeszkedni akar, fejlődni akar, az rendben van, itt egy kérdés, a kérdőjeles és egy kérdésben nincs alkutárgy, hogy garanciákat kell adni arra, hogy a magyar tannyelvű képzés, a magyar vonal önállóan fejlődhet, és nem lesz kitéve az egyetem gyarapítása által kialakult új erőviszonyoknak.
Csak hogy erre egyáltalán nincs szándék jelen pillanatban, és gondolom, hogy ezt tapasztalták a hétfői egyeztetések alatt is, nem is értek el ennek a témának a terítékre, a napirendre tűzéséhez. Ez egy következő tárgyalásnak lesz majd témája. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy mindenképpen abban megegyeztek, hogy a diákok érdeke az első, aztán, hogy mi lesz a vizsgáztató rendszer lezárulta után, az a jövő zenéje. De kérdeném öntől, mint szakpolitikustól, és aki látja azt is, hogy például belát a minisztérium berkeibe is, hogy meddig mehet el az úgynevezett egyetemi autonómia? Mert most ott tartunk, hogy a szenátus döntése szent, tehát megtámadhatatlan. Ugyebár a pénteken lezajlott szövetségi képviselők tanácsán bírálat is hangzott el Markó Béla volt szövetségi elnök részéről, hogy hiba volt a magyar oktatóknak kivonulni a döntéshozó testületekből. Igen, ám csak jelenállás szerint, ha ott vannak, ha nincsenek ott, úgyis az történik, amit a többség dönt, tehát semmiképpen nem tudnak beleszólni az egyetemi döntésekbe. Meddig mehet el az autonómia, és mennyiben léphet közbe akár a minisztérium egy ilyen helyzetnek a megoldása érdekében?
Igen, akkor beszéljünk két kérdésről, tehát hogy a minisztériumban milyen lehetőségek vannak, és a magyar oktatók meg a szenátus viszonya, illetve a szenátus önkényes, értem az egyetemi szenátusra, hogy ne tévesszük össze a másik szenátussal, a bukarestivel. Az oktatási törvény nagyon helyesen, mert ugye tehát mi magyarok mindig arra törekedtünk az elmúlt években, hogy minél több döntési jogot visszahozzunk a helyi szintre, a helyi intézményekben. Tehát az egyetemi törvény nagyfokú autonómiát biztosít az egyetemeknek, viszont ez nem azt jelenti, hogy az egyetemeknek nem kell betartaniuk az oktatási törvény általános kitételeit és általános szellemiségét. Én úgy értelmezem, hogy az orvosi egyetemen nem tartották be, a Bábesbolyai Egyetemen részlegesen betartották, illetve a színin, amint említettem, ott teljes mértékben betartották ezeket a kitételeket. Itt már volt azt hiszem 3 per is ebben a kérdésben, ahol a bíróság elég sajátosan döntött, és itt akkor már át is térünk az egyetemi szenátus önkényes döntésére. A probléma az, hogy a helyi egyetemi, tehát a román vonal egyes képviselői, mert nem beszélhetnék én általánosítva ebben a kérdésben, de azok, akik ezeket a döntéseket hozzák, nem számolnak ezzel, nem akarják. És ezt a kérdést tettük fel, többen is a rektornak, tették fel többen is a rektornak, hogy ha létesült angol kar, angol tannyelvű kar, és ha ők multikulturitásra, interkulturitásra nevezzük, bárminek hivatkoznak, mi az akadálya annak, hogy nem létesülhet magyar tannyelvű önálló főtanszék, és a magyar vonal nem szerveződhet önálló struktúrákban. Erre ez egyfajta költői kérdésként hangzott el, mert erre külön válasz nem érkezett, hisz nincs semmi. Előhozakodtak Kanadával, tehát akkor elmondták ott a tárgyaló partnereim azt, hogy Kanadában egy 600 ezer fős francia ajkú kisebbségnek van egy önálló, teljes francia nyelvű egyeteme, minden területet lefedő egyeteme, és amikor itt volt az ENSZ főbiztos úr, ő még elmondta pluszba, hogy még van 2 vegyes tannyelvű egyetem is, 600 ezer embernek. Tehát, hogy itt a helyzet nyitját abban látom, hogy van egy erős mag Marosvásárhelyen, és itt Marosvásárhely frontváros jellege, a marosvásárhelyi román intézményrendszernek a kiépítésének története, a magyar intézményrendszer visszaszorításának kísérlete, tehát ez egy, említettem már a beszélgetésünk első felében, hogy véleményem szerint ez egy komplexebb jelenség, mint sem egy egyszerű, idézőjelben mondott orvosi képzés, és ennek a kemény magnak esetenként a politikai kontextustól is függetlenül van egy hátszele Bukarestben, különböző minisztériumi struktúrákban. Itt most nem azokról az emberekről beszélek, akik választások útján ciklikusan jönnek-mennek miniszterektől, vagy más jellegű ilyen szintet betöltő politikusról. Abban az esetben is többször, de itt van a különböző állami struktúrákban egy támogatottság, amelyet ki is használnak. És nekünk, amikor egy-egy jobb politikai kontextus van, konstelláció van, akkor ezen sikerül valamelyest lazítani, máskor meg nem. A mi törekvésünk az, hogy olyan konstellációt alakítsunk ki, amelyben sikerüljön valahogy akár bukaresti közvetítéssel is egy picit megtörni ezt a jeget, és ezért is fogadtuk el a magyar fél kérését, hogy részt vegyünk, tehát politikusokként, tehát politikumként a tárgyalásokban, hogy biztosítsunk egyfajta átjárás, egy kommunikációs ilyen mediátor szerepet ebben, és akkor nem felejtettem el az első kérdést, hogy milyen volt a hangulat. A hangulat feszült volt, nem csak az elmúlt hetekben történt események miatt, vagy azért, mert a diákok nagyon jogosan és ügyesen tüntettek a hétfői délután folyamán, hanem ez egy több évtizedes húzavona, adok-kapok, hát inkább kapok a mi részünkről, a rossz értelemben mondom, tehát ilyen boxmérkőzés megközelítésében, és ennek betudhatóan már a felek között is egy elég jelentős feszültség halmozódott föl, és nagyon nehéz ilyen szinten kommunikálni, úgyhogy úgy gondolom, vagy remélem, és úgy láttam, de ezt mondják el mások, ne csak én mondjam el, hogy a mi jelenlétünk, ilyen moderátor szerepkörünk egyfajta kiegyensúlyozást hozott ebben a tárgyalásban. Folyamatában nézve már az is egy eredmény, hogy ez a két csoport leült egymással, és 4 órát képes volt beszélgetni. Ez egy kiinduló pontot jelenthet, és remélem, hogy az egyetem belátja, az egyetem egyesítés után kialakult helyzetben, hogy erősödne gyakorlatilag, és nem kell abban gondolkodnunk, hogy akkor hogyan tovább, és meddig visszük a kenyértörés állapotát. A minisztériumban, tehát hogy válaszoljak a kérdésnek a ma részére is, Említettem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyértelműen úgy tűnik, hogy az orvosi egyetem mostani vezetőség által előkészített lépéseket nagyon gyorsan válaszolják meg pozitívan, tehát hogy van egyfajta támogatottsága. A miniszterasszonnyal beszéltem személyesen telefonon az elmúlt hetekben erről a kérdésről is. Azt mondta, hogy hajlandó Marosvásárhelyre is utazni akár, és segíteni, közvetíteni, mediálni a felek között. De hát jó néhány éve ez megtörtént pont az ő személyes jelenlétében, ahol egy 7 pontos egyezményt, egyességet csikartunk ki az ő segítségével is, amelyből a román fél gyakorlatilag az utolsó kettőt, a 6-ost és a 7-est, az egyetemi főtanszék megalakulásra vonatkozó például nem tartotta be. Úgyhogy a reményt azt ugye fel nem lehet adni, és nem is szabad feladni. Megteszünk mindent, szakmailag is, annak érdekében, meg politikailag is, hogy ezekből a tárgyalásokból úgy kerüljünk ki, hogy egy lépéssel a magyar főtanszék megalakulásához közelebb kerüljünk. Itt az elvi beleegyezés az első és lényeges szempont, aztán abban, tehát szakmailag megegyezhetnek a románok és a magyarok, itt most már nem a mi szerepünkről beszélek, hanem a tanárok szerepéről, hogy ez milyen időintervallum alatt következhet be, mert valószínűleg tartom, főleg az elmúlt évtizedekben történt következetes leépítő politikának köszönhetően, hogy a magyar kar sem képes egy pattintásra, egyik napról a másikra mindent feltételt teljesíteni. A professzorokkal való tárgyalás egyeztetés alatt kiderült, hogy a magyar fél szakmailag is készül erre, tehát készen állnak arra a folyamatra, hogy rövid időn belül megteremtsék azokat a szakmai feltételeket, amelyekkel megalakulhatna a főtanszék.
Azt tudom, hogy korábban voltak egyeztetések az érintett egyetemi tanárokkal, magával, a magyar tagozatnak a vezetőségével, tehát felkészültek erre a tárgyalásra. Na már most létezik-e úgynevezett B-terv?
Aki politizál, és nem rendelkezik A, B és C tervekkel, az nagyon rosszul politizál, tehát mindenféle változat, terv létezik. Az alapvető célkitűzés az a magyar főtanszék, hisz az jelenteni a magyar oktatási vonal fejlődésének garanciáját. Ezen belül pedig, amint említettem, az különböző idei intervallumok, lépések, folyamatok beindítását és kivárását tekintve vannak különböző lehetőségek, útvonalak. És igen, hogy visszatérjek a kérdés első felvetésére is, volt egyeztetés, nem is egy, nem is kettő, hanem rengeteg a Maros megyei politikusok, országos RMDSZ vezetőség és az Orvosi Egyetem magyar tanárai között, szakmai szempontú is, és mi elmondtuk, és azért is került sor ennyi féle, ennyi alkalommal egyeztetésre, hogy mindenben támogatjuk azt, amit az magyar orvosprofesszorok szakmailag indokoltnak tartanak, és mi nem más, nem többet, nem kevesebbet fogunk képviselni bármilyen politikai helyzetben, mint sem az ő általuk kidolgozott és elfogadott szakmai indokokat, érveket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van egy kevésbé mediatizált szomorú hír is. Ugyebár egy egyetemet azt a szakmai eredmények alapján ítélik meg elsősorban. Na most háttérinformáció az, hogy idén a novemberben lezajlott rezidens vizsgán éppen a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói érték el a leggyengébb eredményeket országos szinten. Valószínűleg, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen kétségbe esetten kapáloznak most az egyetem vezetői, hogy valamelyest ebből az áldatlan helyzetből az intézményt kihozzák, és erre való kezdeményezésük az angol szak meg alapítása, illetve a németországi orvosképzésnek a beindítása. Magyarról továbbra sem nagyon akarnak hallani.
Valóban az eredmények azt mutatják, hogy az Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szakmai teljesítménye, itt gondolok az ön által említett rezidens vizsgára, de megnézhetjük az oktatók szakmai teljesítményét is, tehát a nemzetközi szakmában, a nemzetközi gyakorlati és elméleti tudományos jelenlétben, illetve maga az egyetem összességében nyújtott produkcióját, hogy mindenképpen veszített a presztízséből. Most nem rendelkezem konkrét információkkal, konkrét számokkal, tehát nem tudom a pontos sorrendjét az egyetemeknek, de minden jel arra mutat, hogy önnek teljes mértékben igaza van, hogy az eredmények nem túl biztatóak, és maga a prefektus úr is felvetette ezt a problémát egy hozzászólásában, hogy valóban kétségbeejtőek a marosvásárhelyi rezisek eredményei, és mindez valóban, tehát hogy a diákok, tehát képzeljük el, hogy a diákok, a magyar diákok most a vizsga szesszió kellős közepében nem csak arra kell, hogy koncentráljanak, hogy milyen eredményt fognak elérni, hogyan készültek, hanem egy állandó feszült helyzet, hogy egyáltalán elismerik-e azt az eredményt, vagy ennek milyen jövője lesz. Az egyetem egészének nem tesz jót az, hogyha egy állandó feszültség és feszültség gócpont van az egyetemen. És ezt nem tudom, hogy miért nem látják be ebben az elvakult, beszűkült látókörrel bíró a hangulatban az egyetem román vezetősége részéről, hogy ez árt az egyetemnek, és a magyar oktatási vonallal szemben tanúsított makacs ellenállás, a magyar oktatási vonal ellehetetlenítése egyáltalán nem járul hozzá ahhoz, hogy az egyetem prosperáljon, és elinduljon egy kapaszkodó úton fölfele. Ha azzal, hogy a Petrumájort oda csatolták, én merem garantálni egyetemi oktatóként is, hogy semmiféle plusz szakmaiság nem érkezett az egyetemhez. Az egyetem szakmai színvonala nem fog ettől emelkedni. Emelkedett a diák létszám, vagy különböző mesterséges fölpumpálásokkal, számítgatásokkal emelkedett, és bővült az egyetem infrastruktúrája. Termek, épületek, humán erőforrás, stb. De ez még teljesen távol áll attól, hogy az egyetem szakmai teljesítményét emelni tudná rövid időn belül. Én azt gondolom, és ezt mondtuk, hogy ha a magyar karral kialakul egy egészséges együttműködés, tehát megvannak a garanciák arra vonatkozóan, hogy önállóan épülhet, fejlődhet, akkor ez egy plusz hozadékot jelentene szakmai szempontból is az egyetemnek. Tehát én nem értem az egyetem vezetőségének ezt a fajta hozzáállását, és mindenképpen azt gondolom és azt mondom, hogy egy másik jellegű a magyar társadalmat, a magyar közösséget kiszorító politikai küldetés sokkal fontosabb számukra, mint sem az, hogy az egyetemet tényleg fölfuttassák. És hadd mondjak egy picit hasonló, nem teljesen ugyanilyen történetet, hogy mennyit nyert a román állam azzal, hogy a szászokat, az erdélyi szászokat kiárusította Németországnak, az akkori Nyugat-Németországnak, illetve korábban két hullámban az erdélyi vagy romániai zsidó közösséget kiárusította Izraelnek. Tehát nézzük meg, hogy mi hatalmas nyeresség volt ez a román állam számára. Utazzunk végig Segesvár Szeben vonalon, menjünk be egy-egy völgyfaluba, ahonnan a szászok eltűntek. Nézzük meg azokat a városokat, azokat a város részeket, ahonnan a zsidók tűntek el. Nézzük meg a sport, kulturális, tudományos tevékenységben azokat a rések, azokat a helyzeteket, azokat a szintereket, ahonnan ezek az emberek eltűntek. És ha megmondnánk a mérleget, garantáltan mondom, hogy azt jelenthetnénk ki, hogy ez az ország szegényebb lett ezen közösségek, emberek távozásával, és hangsúlyozom, és ismerve a mostani romániai demográfiai potenciált, viszonyokat, ismerve azt, hogy a román középosztály, a román munkaképes emberek nagy hányadának külföldre való emigrálásával még szegényebb lett az ország, és a mi kiszorításunkkal sem fog előre haladni egyáltalán.
Ez a helyzet a politikai elitet nem nagyon érdekli, jelen pillanatban legalábbis úgy látszik, hát ez majd a jövőben elválik. Van itt egy másik kényes kérdés. Sokszor bírálatok érték önöket is, mint a politikumot, illetve hát a magyar kormányt, hogy miért nem foganatosít hathatós lépéseket. És olyan célzások is elhangzottak, és ugyebár sajtóhírek is szóltak erről, hogy hát volna egy olyan megoldás, hogy a Sapienci Egyetem keretében induljon magyar nyelvű orvos képzés. Nos, ilyen tekintetben ez tényleg megoldást jelenthetne, vagy teljes mértékben ki van zárva, esetleg párhuzamosan zajlódhatna le a két oktatási folyamat, tehát a MOGYE jelenlegi helyzete az nem vita tárgya.
Itt most személyes véleményt mondhatok, valóban elhangzottak ilyen típusú híresztelések is több fórumon, és van olyan része, olyan esete az ilyen jellegű történéseknek, amelyek pozitív eredményt hoztak. Én azt mondtam a beszélgetésünk első felében, hogy minden olyan szerkezetben jelen kell lenni nekünk romániai magyarként, román állampolgárként, amely állami, román állami támogatásból, anyagi fedezetből fenntartott struktúra. Tehát nem szabad kivonulni, nem szabad föladni. Ugye a katolikus iskola esetében sem hagytuk el az épületet, hagytuk el a rendszert, hogy akkor mi elvonulunk, és akkor dúzogva magyar állami segítséggel majd építünk valami mást, és odaadunk egy épületet, odaadunk egy struktúrát, odaadunk egy rendszert. Ez minket megillet, és minden az anyaország részéről érkező támogatást nagyon fontos, és azt hiszem, hogy enélkül ilyen minőségben, ilyen színvonalon nem tudtuk volna fönntartani magunkat az elmúlt száz esztendőben, ha már ugye centenárium év volt a múlt évben. Tehát ez a kettő kiegészíti egymást, és én azt gondolom, hogy úgy kell cselekednünk, úgy kell terveznünk, hogy ez a kettő egészítse ki egymást. Tehát, hogy nem mondjunk le arról, ami jár nekünk, és ne vonuljunk ki, ne adjunk teret. Tehát a magyar adófizetők pénzéből is fönntartott intézményről van szó, nem beszélve az arról, hogy 1918 előtt magyar állami pénzből épült épületről van szó, ami ugye fejlődött a maga módján az elmúlt időszakban infrastruktúrális szempontból, de miért vonuljunk ki és adjunk föl mindent magunk mögött? Nem. Viszont, hogyha érkezik magyar állami támogatás, amely ehhez hozzátesz, ehhez hozzáad, ehhez egy minőségi, anyagi pluszt ad, akkor egyértelmű, hogy ezt ki kell használni, és hogy ez erősít minket. Ez versenyképesebbé tesz minket egy olyan helyzetben, amikor mi a román állami erőforrásokból csak bizonyos korlátok közepette részesülünk, és tudjuk azt, hogy vannak kiszorító jellegű törekvések. Tehát az az én véleményem, hogy kell segítség, kell támogatás, de nem szabad kivonulni a most fönnálló struktúrákból. Jelen kell lenni, én is azt mondom, itt a professzor urakkal ugye volt egy vita, egy beszélgetés, hogy ők azt mondják, hogy megelégelték azt, hogy a fejük fölött jelenlétükben is folyamatosan negatív döntéseket hozzanak. Van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy ott kell lenni, mert ha ott vagy, akkor még hogyha ellened is döntenek, akkor egy picit más hangulatban, másképpen történik. Ezt a fajta döntést, ezt egyértelműen rájuk bízunk, hisz ők tudják ezt. Én személy szerint a jelenlét mellett voksolnék.
Hát ezt mindenképpen meg kell majd velük tárgyalni újra, mert gondolom, hogy a következő nem sokára sorra kerülő egyeztetésre egy újabb konkrét csomaggal kell megjelenni. Van itt egy másik gond is. Sokat beszéltünk az utóbbi időben az utánpótlás kérdéséről. Na most megint van egy generáció, aki el fogja hagyni az egyetemet, mert hogy betöltötték a korhatárt, és nincs pardon, nyugdíjba kell vonuljanak egyetemi oktatóként. Ez szintén hozzájárulhat ahhoz a sorvasztási sorozathoz, vagy tevékenységhez, ami egyre határozottabban tapasztalható?
Mindenképpen, és ezért is pedáloztam, és pedálozunk a magyar főtanszék mellett, hogyha önállóan tud a magyar kar megszerveződni, akkor az utánpótlás kérdését is önállóan tudja megszervezni. Így, amikor ki van szolgáltatva, és maximum egy-egy őszi beiskolázási időszakban kicsikart, kialkudott pozíciókban tud utánpótlást hozni maga után, akkor egyértelműen, hogy hosszú távon annyira elgyengül, hogy egy adott pillanatban sokkal kevesebb, kisebb potenciállal bír, mint a román vonal. És az elmúlt évek sorvasztási politikájának köszönhetően román fél néha meg is lebegteti, hogy akkor nem rendelkeztek annyi számú professzorral, adjuktussal, stb. Stb. De hangsúlyozom, hogy ez egy hosszú távú helyzetnek az eredménye. És itt a jó indulat és a jó szándék játszhatna a legfontosabb szerepet, és azért mondtam, hogy valószínűleg, hogy szükség lesz bizonyos, ezt nem tudom, ezt majd a szakma döntse el, az ő dolguk, hisz ők értik, ők vannak ebben a helyzetben, döntse el, hogy melyik szakirányon, szakterületen milyen időintervallum alatt lehet behozni ezt a lemaradást, lehet ezt a szakmai űrt betölteni. Amennyiben megvan az egyetem vezetőségéről a jó indulat, hogy igen, segítjük, elindítjuk a gyereket járni, akkor én meggyőződésem, hogy időkérdése csupán is ez a gyerek járni fog önállóan a saját lábain.
Csak hogy legyen szándék is rá. Na most egy forró időszak következik, mert hogy hétfőtől beindul a tavaszi parlamenti ülésszak is, tehát két helyen kell nagyon figyelni arra, hogy mi történik. Tudjuk azt, hogy biza beiskolázási számok véglegesítési időszakában vagyunk, tehát a különböző megyék tanfelügyelőségei ezt állítják össze. Gond van Brassóban, a magyar nyelvi osztályokkal van jó is, például a Szászfenesben induló előkészítő magyar nyelvi osztály, de gond és munka lesz elég. Hogyan látja a jövőt ilyen tekintetben? Tehát párhuzamosan harcolni minimum két hadszíntéren, és melyek azok a fontosabb témakörök, amelyek oktatási, magyar nyelvű oktatási szempontból az önök figyelmében vannak?
Egyértelműen úgy próbáltam pihenni a téli vakációban, a parlamenti szünetben, hogy egy nagyon mozgalmas munkás, mondhatni harcos év következik. Egyrészt ugye itt van a megyénkben, a városunkban ez a kérdés, amely nem csak Marosvásárhelyről szól, és nem csak Maros megyéről, hanem a régióról szól, a Székelyföldről és Belső Erdélyről szól. Erre figyelni kell. Állandóan jelen kell lenni itthon is a saját professzorinkkal való egyeztetésben, meg a román féllel is, és ugyanakkor Bukarestben is meg kell tennünk mindent. Most pénteken lesz a kerülsor az első közös frakciülésünkre, az RNDS szenátusi és képviselőházi csoportjainak közös frakciülésére. Itt összegezzük, hogy melyek a teendők, a prioritások az elkövetkezendő parlamenti ciklusra, tehát a féléves ciklusra gondolok, és ez mindenképpen meghatározó szerepet fog játszani, és az is, hogy a törvényhozás szintjén az elkezdett projektjeinket folytassuk. Említettem a múltkori adásban, hogy Szabó Ödön kollégámmal egy nagyfokú törvénymódosító csomagot nyújtottunk be. Ennek a szakmai vitája elkezdődik februárban, a február első felében véleményünk szerint, és ami nagyon fontos, és ígérem, hogy visszajövök a lehető leghamarabb friss hírekkel, hogy a tanügyminiszter asszonnyal való egyeztetés, tárgyalások után lássuk, hogy ténylegesen készíti az új tanügyi törvényt, ez milyen fázisban van, hogyan tudunk részt venni ebben, és azt hiszem, hogy ez lesz a bukaresti első féléves ciklusnak a legfontosabb prioritása.
Hát sok sikert hozzá, kitartást, és nagy szeretettel várjuk vissza a szenátor urat új információkkal ide a Marosvásárhelyi Rádióba. Köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.